Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra Judika böjt 5. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk János evangélium a 11. fejezetében, a 46-tól az 53. versig a következőképpen. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, amiket Jézus tett. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak: mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszen. Mindez pedig nem magától mondta, mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a zsidó parlament ülésezik és szavaz ebben az ige szakaszban. Képviselői tehát választanak az szerint, hogy megítélik, hogy mi is a jobb. Mi jobb nekik, mi jobb az országnak, mi jobb a népnek. És nem is nagyon kell erőltetni, hogy ezt a speciális esetet bevezetőként használhassuk pár mondatnyi utalás erejéig, hiszen ezen a napon mi magunk is választunk és szavazunk, képviselőket választunk a parlamentbe. Nekünk is meg kell ítélnünk, hogy mi is a jobb, mi jobb az embereknek, mi jobb az országnak, és ezen ítéletünkkel kell aztán szavaznunk az urnáknál. Ítélünk tehát, hiszen ítéletet alkotunk, és épp az ítélet Judika vasárnapja van, hát most különösen is talán e tekintetben is aktuális ez a vasárnapi rend. Meg kell tehát ítélnünk, hogy mi is a helyzet. Tehát bíróvá kell lennünk az urnáknál is, csak vigyázzunk, hogy jól döntünk-e. Ugyanis a felelősség az rajtunk van, a jó vagy rossz döntéseinkért, amit az életünkben hozunk, és hát nem egyszerűen csak a földi ország sorsára van kihatással mindez, az életünk döntéseinek leglényegesebb kérdése az mindig a hit összefüggéseiben kerül elő, hogy így tudunk-e dönteni a hitünk alapján, és ha úgy tetszik, Istennek megfelelően. Kajafás nem csak a maga politikai érdekei szerint döntött jól, hanem Isten döntésével is megegyezik. Megegyezik Isten döntésével az, hogy az egy vesszen el a nép helyett. De ez nem menti őt föl, mert ott van rajta a bűne teljes súlya emiatt a döntés miatt, hogy gyilkosává lett a megváltónak. És persze ott van az egész nagy tanácsnak a vállán ez a súly. És így derül ki, hogy az urnákon is túl ma még inkább bíróvá kell lennünk Isten igéje előtt, az ő akarata előtt meghajolva. Ítélt hát meg, hogy mi is a helyzet, hogy mi is a jobb. Csak ne feledjük, a mai parlamenti választás az a világi birodalom ügye, ezen ítéletalkotásunk a földi, a világi, a polgári életünkre van hatással, de Jézus pere az már egyúttal a lelki birodalom ügye is. Az itteni ítélet alkotásunk az bizony mennyei kihatással van, az örök életünkre van hatással. Így hát nagy különbség van a kettő ítélet alkotás között, például a politikai választásokban nyilván nem kell feláldoznunk az igazat. Jézus esetében viszont ez történik. A megelőző ige szakaszt talán könnyű felelevődni, és talán sokan tudjuk nagyon jól, ha ezt halljuk, hogy János 11, akkor ott mi történik. Jézus nagyszerű dolgokat tesz, feltámasztotta Lázárt, a negyednapja halottat, a már foszló hullát. És most mégis vannak, akik ahelyett, hogy maguk is hinnének benne, fontosabbnak tartják azt, hogy gyorsan nyakukba szedjék a lábukat, elszaladjanak a farizeusokhoz, és jelentkessenek, mint a besúgók. Illetve hát nem is mind, hát ezek valójában besúgók. A hit magától értetődő lépése helyett valami egészen más irányt vesznek ezek az emberek, és Jézus helyett a nagy tanács felé szaladnak szolgaian. Nem lehet tehát kikerülni, hogy Lázár feltámasztásáról van szó, ha csak ez a rövid utalás is van most a mai ige szakaszban, hogy hát amit tett, arról számolnak be, de hát mondom, ez van a fejezet elején, ez a történet, tehát ezt tapasztalják, megtörtént a hihetetlen csoda, ilyet senki emberfia nem tehet, csak a nagybetűs emberfia, aki Isten fia, ezt mindenkinek értenie kellene, és ennek ellenére mégis mennyien ilyen emberi döntést hoznak. Nagy tanács nagyon jól tudja. Ezek a besúgók, még ha nem is lennének elég tájékozottak, úgymond a teológiában, de a nagy tanács nagyon jól tudja, hogy ez az ember sok csodát tesz, és ez a csoda ez azt igazolja, hogy Isten van mögötte, és ezért is rettegnek, hogy még a végén hinni fognak benne az emberek. Hát vigyázzunk csak vele. És ma is ettől félnek nagyon sokan, hogy még a végén Jézusban hinni fognak az emberek, és megpróbálnak mindent elkövetni annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg. Kinevetik az ilyen embereket, hogy esetleg így lökjék ki arról a pályáról, amin ne talántán elindultak. Konkrétabb üldözés lesz a sorsuk, kiutálják, és sok minden lehet a része az ilyen embernek. Nagy tanács valóban világosan látja a helyzetet. Ez az ember sokakat magával ránt, mert hinni kezdenek benne, és világosan látja tulajdonképpen a megoldást is. El kell tenni láb alól. Útban van, veszélyben a hatalmunk, veszélyben az országunk, az nem számít, hogy a rómaiak uralkodnak, és valójában szó sincs, hogy lenne országuk ilyen értelemben. Egyfajta bábkormányt alkot csak a nagy tanács ebben az időben már réges-régen, mert a római uralom diktál. És az is nagyon érdekes és megdöbbentő ebben a szakaszban, hogy látjuk, hogy a csodák önmagában még senkiben nem keltenek hitet. Ezek az emberek is világosan látják, mi történt, nagyon jól tudják, hogy ez mit kell, hogy jelentsen, és mégsem hisznek. A hitetlenséget a leghathatósabb csoda sem képes legyőzni az ember szívében valójában. Mondjuk ugyan, hogy hiszem, ha látom, de ez bizony nem igaz. Mert ez azt jelenti valójában, és nézzük meg az ilyen embereknél aztán, mi lesz, ha látna, hát akkor kiderül, hogy akkor sem hiszem, ha látom. És egyszerűen azért van ez így, mert a csoda önmagában semmit nem jelent. Az ember szívét még nem éri el, mert az, hogy ez hitet teremte a szívében, az tulajdonképpen az erkölcsi állapotát, az Istennel való kapcsolatától is függ az embernek. És ez hiányzik, ha ez egyenesen letagadott benne, akkor bármit fog látni, az nem szüli meg a hitet benne. És igen, csak döbbenetes, hogy ezek az emberek, a nagy tanácsi vezetők éppen attól félnek, amit az egész nép vágyakozva várt már évszázadok óta. Attól félnek, hogy megérkezett a Messiás. Lehet, hogy téves a nép várakozása persze, hiszen ebben sok politikai felhang is volt, Róma ellenes hadvezérként remélték eljönni, és sok mindent vártak tőle, amit Isten nem ígért a Messiásról, de azért valahol mégiscsak abszurd, hogy akit vágyakozva várunk, éppen azt akarjuk most eltenni láb alól. Attól félnek, hogy ez a Messiás maga köré gyűjti az embereket, és hisznek majd benne. Így hát Jézust a nagy tanács közfelkiáltással halálra ítéli. És bizonyára meg tudták volna védeni akár alkotmánybíróság vagy nemzetközi bíróság előtt is ezt az ítéletet. Hát teljesen szabályos jogi döntés született, nem lehet formai kifogást emelni a tanács végzése ellen, egyhangú a szavazat. Teljesen megalapozott, precíz ez a bírósági döntés. Mondhatni a jognak egy szépen csiszolt gyémántja. És persze ennek ellenére jól tudjuk, hogy micsoda jogtiprás ez valójában. És nem csak a diktatúra, hanem ebben a történetben is, és a mai napok történeteiben is nagyon jól tudjuk, hogy a demokrácia is épp úgy létrehozza a törvénytelenség jogerőre emelését. Nem kell hozzá önkényuralkodó, mondjuk főpap vagy helytartó. Nem ez dönt most sem, hanem a nagy tanács, ami tulajdonképpen egy demokratikus szervezet. Szavazhat mindenki, legfeljebb a főpapnak, mint elnöknek, ugye ahogy manapság is szokás bizonyos üléseken, hogy akkor neki döntő szava van a szavazat egyenlőség esetén. Hát minden esetben nagyon félnek a pusztulástól, és az az abszurd az egészben, hogy pont ezzel a döntésükkel hozzák magukra aztán a pusztulást, hiszen jól tudjuk, hogy Jézus megmondta, Jeruzsálem pusztulása a büntetése ennek a döntésnek. De ne csak a nagy tanácsról beszéljünk, hanem önmagunkról. Személyes életedben is mennyiszer élhetted már át, hogy miközben önzésből, érdekféltésből, bűntől elszakadni, nem tudásból döntöttél valahogy Krisztus nélkül, vagy akár egyenesen ellene, akkor épp ezzel hoztad magadra azt, ami elől menekültél. Mert Krisztus nélkül döntve csak rosszul lehet dönteni. És ez akkor is így van, hogyha rövid távol sokszor fordítva látszik. Sokszor előnyösebb ezt választani, de a végső soron mégiscsak kiderül róla, hogy ez a lehető legrosszabb döntés, hogyha Krisztus nélkül döntünk. Hát ilyen értelemben is tele van aktualitással a nagy tanácsnak az eljárása. Szóval jól ismerjük a koncepciós pereket is akár, itt másik oldalról meg ugyanezt történik. Egyik oldalon mondhatjuk, hogy ez nagyon szép, jogszerű akkori döntésnek megfelel, másik oldalról meg azt látjuk, hogy valójában még el se kezdődik Jézus pere, már megvan az ítélet. Lehet ezen persze méltatlankodni és igazságtalanság ellen tiltakozni, és ez helyes is, de azért a méltatlankodásunk ne legyen akadálya annak, hogy rádöbbenjünk, hogy hát ezek az emberek mi vagyunk. Hát mi kreálunk temérdek koncepciós pert az életünkben, amikor egy-egy jelenségről előre mondunk véleményt anélkül, hogy megvizsgáltuk volna, amikor a szóbeszédre hallgatunk anélkül, hogy utána jártunk volna, amikor azt mondjuk, hogy hát ennek a szomszédnak egyszerűen úgyse lehet igaza, mert ő az, aki, és kész. Nem azt nézzük már, hogy miről van szó, mik a tények, mi az igazság. És bizonyára sorolhatnánk sok példát az életünkből, hogy hogyan is lenne ez, szinte egy egész nyilvántartás kerülne elő, hogyha a tetteinket sorba szednénk. De azt is tudni kell, hogy Kajafás nem a saját akaratából beszélt. Az az üzenet, amit kimondott, megdöbbentő módon mégis Isten adta. Mert sokkal mélyebb jelentése van, mint ahogyan az neki szándékában volt. Egy isteni profécia volt, hogy Jézus meg fog halni a nemzetéért és az egész világért. Abból következik ez, ahogy János megjegyzi, hogy hát ő volt a főpap. Tehát ő Isten képviselője ebben a világban. És nagyon rejtélyes dolog ez, hogy Isten még ezt a gonosz főpapot is, aki egyébként csak a kapzsiságáról és a hatalomvágyáról híres, mégis föl használta arra, hogy proféciát mondjon. Ő maga gonosz, a proféciája mégis igaz. És bizony, hát a vezetők hányszor ezt teszik, hogy a maguk hatalmának önző féltésével, a nép érdekére, hivatkozással mindent elrendelnek, hogy hát akkor azért kellene így lennie, és valójában csak az önzés van mögötte. Na de mi lesz velünk így? Mi lesz a nemzetünkkel? Mi lesz az egyházunkkal? Hiszen ugyanazt tesszük, amit Kajafás javasolt a nagy tanácsnak. Hogy a jogtalanságainkat törvényes keretekbe burkolva, előrelátható mégis a pusztulás. Jeruzsálemé is, és a magunké is. Vezessen hát még időben bűnbánatra, hogy az az egy meghalt mindenkiért. Ugyanis sokkal jobb nektek, mondja Kajafás, hogy ez az egy meghaljon, mint hogy ti. Hiszen az már, még tovább lépve már magát a kárhozatot jelenteni. Egyes kéziratok szerint ugyan úgy szerepel, hogy jobb nekünk, de ez igazából mindegy, most csak az a lényeg, hogy a megfogalmazásban a vele szemben levő nagy tanácsnak szól, ilyen értemben egy kicsit magát elkülönítve, vagy hát belefoglalva önmagát is, akár a nagy tanácsba, akár még általánosabban, és tulajdonképpen így a legigazabb az egész, a jobb nekünkben az egész népet beleértve. Bizony, jobb nekünk, ha Jézus hal meg, mint sem, hogy mi. És bármilyen gonoszság is a nagy tanácstól, de neked sem marad más választásod, mint Kajafásé, mégpedig az, hogy veszel inkább Jézus, mint én. Halljon meg inkább ő, hogy én élhessek. Legyen inkább ő az áldozat, mint az egész nép, az egész emberiség. És talán meglepő, de be kell állnod neked is a Jézus vesztét akarók és munkálók sorába. Mert ez a választás az egyetlen reménységünk. Nem a parlamenti választásban kell reménykedni, se így, se úgy, hanem abban a választásban, amit most a nagy tanács is meghoz, de valójában Isten hozta meg ezt a döntést. Hogy az az egy, az vesszen el valóban. És minek meneküljünk meg. Ő vesszen el inkább, de Izsák meneküljön meg. Ő vesszen el inkább, de én élhessek. Kajafás a maga romlott politikumával érthetetlen módon mégis Isten akaratát valósítja meg. Mert valóban jobb nekünk, ha Jézus veszik el helyettünk. És most ezen a vasárnapon, Judika vasárnapján, azaz az ítélet vasárnapján, hát ítéld meg, hogy kettőtök közül ki érdemelte meg a keresztet. Jézus vagy te? Hiszen ismered Jézust, ismered őt az evangéliumokból, ismered a tanításait, a tetteit, ismered a passiót, amelyet minden évben majd hamarosan is olvasni is fogunk. Ismered magadat is. És éppen ezért nagyon jól tudod, hogy mi van a szívedben, és tudod, hogy mit ér a cselekedeted, milyen is az életutad. Hát vesd csak össze a kettőt. Krisztust és magadat, és ítéld meg, hogy ki érdemel halált. Nyilván neked és nekem sem, és senkinek nem mondhat mást a szíve, csak azt, hogy amit Jézus kapott, azt valójában én érdemeltem. És van persze egy másik oldala ennek, hogy amit Jézus érdemelt, azt nekem ajándékozta. Mert én azért élhetek, mert ő elveszett. Azért élhetek, mert őt kivégezték. És ebben a kivégzésben ott van a magam bűne is. Nem húzhatom ki magam, hogy ez Kajafás volt, ez a nagy tanács volt, ez a farizeusok serege volt, ez a szadduceusoké, ez a népé, ez Pilátusé, ez Barabásé, és sorolhatnánk, hogy ki bűnös ebben. De végül mindenképp el kell jutnom oda, hogy ez én vagyok. Én vagyok az, aki halálra ítéltem Jézust. Én vagyok az, aki az életét idő előtt elvettem. És régóta folyik már, és fog is még folyni sokáig az eutanáziáról a vita, hogy hogy lehet embereket meggyilkolni, kegyeletből úgymond, csak azért, mert éppen betegség vagy más okból szenvedés éri. De tulajdonképpen egyetlen egy eutanázia létezik. Egyetlen egy eutanázia fogadható el Isten szemében, és ezt az egyetlen Isten maga akarta így. Erre az eutanáziára is igaz azonban az, hogy hát nem a haldoklónak van rá szüksége, nem arról van szó, hogy őt szabadítjuk meg a szenvedésektől, nem arról van szó, hogy a körülötte levőkkel teszünk jót, mert megszabadítjuk attól a nyűgtől, amivel annak a beteg embernek a hordozása jár, az eutanázia, és most nem az euról van szó, hanem a görög előtét szóról, a jóról, tehát a jó halál, az sosem a haldoklónak jó, az sosem neki kegyes halál, az sokkal inkább a körülállóknak, és ez most is úgy van. Nem a kereszten függőnek lesz ez a halál jó, hanem azoknak, akik ott vannak körülötte, közelebb és távolabb az egész földön. Nekünk jó Jézus halála. Kajafás, a hamis főpap próféta, az most tökéletesen megmutatta, hogy mi is Isten eutanáziája. Az a kegyelem, amelyet velünk szemben gyakorol akkor, amikor mi kegyetlenül halálra adjuk Jézust. Kegyes halál ez. Egynek a kegyelmet jelentő halála a nép érdekében. És ebben van a mi örök életünk, hiszen végtelen és halálos kegyelme. Ámen. Imádkozzunk. Mindenek felett ítélő, mindenható Istenünk, megvalljuk előtted gonoszságunkat, hiszen életünk kisebb és nagyobb döntéseiben a nagy tanácshoz hasonlóan a magunk féltése, hitetlensége és gonoszsága jelenik meg, és képtelenek vagyunk igaz döntést hozni. Megvalljuk neked, hogy fiadnak miattunk kellett meghalnia a kereszten, a bűneink juttatták kínhalára. Megvalljuk neked azt is, hogy valóban jobb volt nekünk, hogy ő veszett el, mintsem mi vesztünk volna el örökre. Áldott légy, hogy bűnös gonoszságunk és hitetlenségünk ellenére te is úgy döntöttél, hogy jobb nekünk, ha inkább egyetlen fiat hal meg, nekünk pedig életünk lesz. Add szívünkbe a hit ajándékát, hogy valóban örök élet fakadjon számunkra Jézus halálából és feltámadásából. Amen.